Szeretettel és tisztelettel köszöntök én is minden egybegyűltet, kedves testvéreket, tisztelt vendégeinket, és tényleg nagyon komolyan mondom azt, hogy öröm és megtiszteltetés itt állni ezen a szószéken ismét. Valóban majd az Isten tisztelet másik felében szólunk arról majd feleségemmel, hogy nagyon erősen átéltem én ezen az őszön azt, hogy lehet, hogy soha többé nem állok se szószéken, meg se sehol. Úgyhogy minden alkalom az valóban egy kitüntető lehetőség, hogyha Isten igéről szólhatunk. Nagyon örülök annak, hogy itt látom a Trinity gyülekezetnek azokat az alapító tagjait, akikkel együtt most már jó régen, majd hivatkozom rá, az úgynevezett elkötelezettség napját hirdettük meg. Akkor már együtt voltunk testvérekként, és kerestük a módját, hogy Isten arra vezet bennünket, hogy legyen egy gyülekezet, vagy nem. Hát együtt töltöttünk időket, a Bibliát is tanulmányoztuk, meg sok-sok minden volt benne. Hát mi ez akkor csak? Összeverődött baráti társaság? És akkor azt mondtuk, hogy legyen egy elkötelezettség napja. Elkötelezzük-e magunkat arra, hogy szülessen Istennek egy gyülekezete ebben a városban is. És aztán ezek az emberek még nagyon-nagyon sokan itt vannak, nagyon jó látni benneteket, hűségesen itt vagytok szolgálatban, itt vagytok vezetésben, sok mindenben. Egyébként ugyanekkora öröm, bár másfajta, hogy nagyon-nagyon sok új, számomra új arcot is látok itt, úgyhogy ez pedig azért öröm, mert a gyülekezet halad tovább, megy tovább, fejlődik a lelkipásztor vezetés alatt, úgyhogy nagyon örülünk ennek, kedves Tamás, és örülünk, hogy az Isten ide vezetett téged. Az meg egy különös kapcsolódás, hogy a Bétesznek munkatársait, vezetőit is köszönthetjük most itt. Sok kapcsolódásunk van akkor is, ha nem ismerek mindenkit személyesen, nem csak Bacsó Benjamin barátom kapcsán, hanem köszönöm önöknek és nektek azt a bizalmat, hogy hónapról hónapra küldtök munkatársakat, a baptista házban dolgozom, szociális integritás, keresztény etika tréningre, amit általában minden hónapban szoktam tartani a Mátrában, Isten és az egyházam megbízásából. Ezen az őszön szünet volt benne, úgyhogy most mások tartották helyettem, mert én mással foglalatoskodtam a beteg ágyamon, meg a kórházi kezelések alatt, de hálás vagyok azért is, hogy ilyen kapcsolódás is lehet. És hogy még merre vagy József Zimányi, József református lelkészbarátomat is láttam itt, merre ültél? Kint van. Ja, várom, már nem kíváncsi, hogy én mit prédikálok, mert ő jobban prédikál, mint én. Ővel itt kezdtük annak idején Debrecenben a táboroztatást, fiatalok táboroztatását, kárpátaljaiakat és másokat. Akkor még nem is volt meg a gyülekezet, hanem itt együtt szolgáltunk, és kellemes emlékek jöttek ebben is elő. Na de mielőtt nagyon sokat nosztalgiáznék, olvassuk fel az Istennek az igéjét, és gyertek, álljatok fel ezt a két verset, Isten igéjét megtisztelve hallgassuk meg. Olvasom Isten szavát az Efézusi levélből, Pál apostol Efézusiakhoz írt levelének 5. részéből, a 15. és 16. vers alapján. Tehát így szól hozzánk az Efézusi levél 5. részének, 15. és 16. verse, következőképpen. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Eddig az olvasott ige, a hirdetett ige előtt imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked a te szavadat, és köszönjük, hogy a te szavad éltet bennünket, a te szavad ad nekünk mindenhez bármiféle képességet. És te magad vagy az, aki adsz nekünk életet, leheletet és mindent. Ennek néha nagyon tudatában vagyunk, de amikor nem erre koncentrálunk, akkor is így van, minden pillanatban. Köszönjük ezt az alkalmas időt, hogy ma még összegyűlhettünk mindannyian, nem tudjuk a holnap mit tartogat, bármelyikünk számára, de ma szeretnénk a szívünkkel nyitottak lenni a te üzeneted, és a te szent lelked jelenléte számára. Add meg nekünk ezen ajándékokat, kérünk a Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, tisztelt vendégeink, ez az ige szakasz, hát csak két kis verseske, az első különösen is egy nagyon-nagyon kontrasztos gondolatot hoz elénk. Azt mondja, hogy lehet élni esztelenül, és lehet élni bölcsen. Ez egy nagyon-nagyon erős kontraszt. Ne éljetek esztelenül, hanem éljetek bölcsen. Milyen az az ember, aki bölcsen él? Biztos ismertek nagyon okos embereket magatok körül, akik nagyon-nagyon bölcstelenek. Én a fő állásom, elhívásom szerint egy teológiai professzorként szolgálok, és vezetőket képzek szerte a világban, Ázsiában, Afrikában, Amerikában, Európában, és mesterfokon és magasabb szinten, doktori szinten tanítok, tehát ott nagyon okos emberek vannak mindenhonnan. Múltkori osztályomban rajtam kívül volt még 3 PhD-s, egyik mondta, hogy biológus, mondtam, jó, akkor megnyugodtam, volt egy matematikus, akkor egyiknek meg teológiai PhD-je volt, nem mondom, itt föl kell kötni a gatyát. Nagyon okos emberek vannak. Az IQ ilyen szinten van. Szerintem ti is ismertek a környezetekben olyat, akinek diplomái vannak, aki rendkívül intelligens, rendkívül okos, de az életéről az jön le, hogy nem bölcs. Hogy az életpályája a szétesés felé megy. Az életét válások, vagy tönkrement emberi kapcsolatok, nem csak a társkapcsolatban, minden másban jellemzi. Családján belül viták, felfordultság, hitelcsapda, munkahelyi problémák, szóval az összes minden ott van. Okos, de nem bölcs. A hallgatóimnak mindig úgy tanítom a kettő közti különbséget, ilyen nagyon kis tömör definícióval, hogy a bölcsesség az a jól alkalmazott tudás. Lehet valakinek piszok nagy tudása, de nem tudja jól alkalmazni, akkor bölcstelen. Akkor vagy bölcs, ha akármennyit tudsz, lehet, hogy nagyon keveset, mint egy paraszt bácsi. A tudás kevés, de az piszok jól alkalmazza. Hogy kell felöltözni, mikor kell vetni, meg az összes apró kérdésre, amennyi van neki. Kicsit, közepeset, vagy nagyon nagyot egy nagy tudású embernél, de azt jól alkalmazza a tudását. És azt mondja ez az alapige, hogy ez az egész, hogy ne esztelenül, hanem bölcsen éljünk, ez azzal van kapcsolatban, azzal indokolja a Pál apostol, hogy mert az idők gonoszak. Na ez mit jelent? Társaságokban vagytok egy partin, vagy lehet ez egy szakmai rendezvény, nagyon gyakran feljön az a beszélgetés, hogy a pesszimisták meg az optimisták. Hadd mérjem föl, ki gondolja itt közületek azt, hogy pesszimista? Kezed föl, aki lehet magasra tenni, nem vetünk meg senkit, sőt, majd mindjárt egy kicsit meg is indokollak titeket. Jó, látom a kezeket, ezt itt szégyenlősen szokták föltenni. Kik az optimisták? Kezed föl. Jó, látható nagy többség. Na most, amikor egy ilyen társaságban szó kerül valamiről, beszélnek a politikáról, gazdasági helyzetről, üzemanyagárakról, bármilyen, és akkor mondják, te pesszimista vagy, optimista vagy, és akkor mindig van valaki, aki azt mondja, hogy én realista vagyok. Na, a realista milyen szokott lenni? Pesszimista! Eltaláltátok! Na, ez nem vicc, hanem egy nagyon komoly dolog. Miért van az, hogy aki realista, az pesszimista? Mert az idők gonoszak. Ennek teológiai magyarázata van, ezt nem biztos, hogy egyébként néhány pálinka után az adott társaságban ezt értik, de nagyon mély teológiát fogalmaznak meg ilyenkor, amikor azt mondják, hogy aki realista, az pesszimista. Ugye az optimista mindig arra számít, hogy jobbá válnak a dolgok, pesszimista arra számít, hogy mindig rosszabbak lesznek. Ennek teológiai oka van. A bűn esetnél tört össze ennek a világnak a működtető rugója, szerkezete. És időben romlanak a folyamatok. Időben romlanak. Ki realista, azt tudja, hogy széjjel felé esik minden. Nem csak társadalmak, nem csak korábbi szövetségek, nem csak házasságok, nem csak családok, hanem minden széjjel felé hullik idővel. A mi egészségünk, férfiakról lemegy az izom, eltűnik a haj, én mondhatom, mert ugye mind a kettőt látjátok rajta. Nőknél jön a narancsbőr, meg egy jó mindenféle olyan dolog van, azt mondják, ezt se hívjuk többet, mert ilyen rossz kedvet csinál már vasárnap reggel. De a lényeg a következő, miért zörgök, tudjuk? Térjünk át? Mindenképp? Ha még egyszer ropog, áttérünk, csak én nem szeretem a helyhez kötöttséget, de az jó, köszönöm szépen. Ez jó lesz, köszönöm szépen, nagyszerű. Szóval az időben romló folyamatok jelzik azt nekünk, hogy ez egy megrepett, ez egy törött világ, egy olyan világ, amelyben nehezül minden, ahogyan egyre haladunk előre, tragédiák jönnek, krízisek jönnek, megállíthatatlanul halad előre az időben a romlás. Júliusban hazaértünk a nagy balkáni missziói útunkról feleségemmel. Albániában voltunk hosszabb ideig, de voltunk Görögországban, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, sokfelé tanítottam az ottani egyetemen, és ilyesmi, és egyik délután Egyik délelőtt elmentem még Szlovákiába motorozni, szuper jó volt, délután vendégek jöttek. Azt mondtam, Csinak, én olyan boldog vagyok, mintha minden nap karácsony lenne. Másnap mentő vitt el a kórházba, aminek aztán egy nagyon súlyos rákdiagnózis lett a vége. Előző nap életem egyik legjobb napja volt. Az idők gonoszak. Egyrészt folyamatosan és állandóan halad előre az idők gonoszodása a mi életünkön, máskor meg ilyen váratlan pillanatokban csapnak be az idők gonoszságából adódó negatív események. Ki vagyunk akkor szolgáltatva mindennek? Hát a személyiségi jogok védelme miatt csak ilyen kitalálhatatlanul mondom el, hogy az egyik általam pásztorolt gyülekezetben tartottam egy gyermekbemutatót, egy embergyilkos, életfogytigranra ítélt nagypapa prostituált lányának a gyermekét mutattam be. Ugye mi baptisták nem keresztelünk gyermekeket, mi a felnőtt, hitvalló keresztségben hiszünk, de úgy, ahogyan a Bibliában olvassuk, ahogy ez Jézussal is volt, hogy bemutatjuk az Istennek a gyermeket. Hogy lehetett ez? Hát ennek a gyereknek már megszületése előtt nagyon gonoszak voltak az idők, nem? Egy életfogytiglanra ítélt embergyilkosság miatt nagyapa prostituált lányának a gyereke, mi lesz ebből? Hogy az idő gonoszságával szembe lehet menni. És egy házaspár örökbe fogadta ezt a gyermeket a gyülekezetből. És egy új élet indulhatott el a gyermek számára. Na látjátok, ezért fontos bölcsen kihasználni az alkalmas időt, mert hát ez volt az alapige, hogy jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Az idők gonoszak lesznek egyre inkább, ebben nem tudok biztatót mondani, abban viszont igen, hogy számodra bármikor lehet egy új kezdet. Tehát te bármikor szembe tudsz menni az időknek a gonoszságával, mert ugyan zajlik ez, és az Isten nagyon nagyra tartja az időt, mert a mennyekben nem lesz idő. Képzeljétek el, mennyire fontos akkor neki, hogy a Földre teremtett egy ilyet. Tehát erre van pár évünk, évtizedünk. Ez nagyon fontos neki. Gonoszak lettek, mert a bűneset miatt megromlott. De te szembe tudsz az idő gonoszságával menni. Ma megtanulunk három görög kifejezést, jó? Lesz olyan, amit már ismerni fogtok, és nem lesz bonyolult egyik sem, úgyhogy nem is tudományoskodni akarunk, de ez fontos megérteni. Azért, mert a Szentírás három görög kifejezést, három fogalmat használ az időre. És mind a háromban egy nagyon komoly üzenet van. Az első lesz a legismertebb szó mindegyikünk számára, az a kronosz kifejezés. Ezt így önmagában is hallhatjuk, itt Magyarországon is cégeket neveznek erről. Vagy amikor azt mondod valamire, hogy kronológiai sorrendben mesélem el az én életemet, vagy valamit, az a kronológia, az a kronoszból származik. A kronosz nem jelent mást, az is azt jelenti, hogy idő, de az az időnek a folyamát jelenti. Az idő folyamot. Ahogyan az idő megállíthatatlanul megy, és halad előre. És nem tud megállítani. Az megy, és megy. És megy, és megy, és halad el fölöttem, halad el fölötted, mindegyikünk fölött. Nagyon szeretem az órák világát, óra gyűjtő vagyok, van orosz órám is, meg japán is, de igazán a svájci órákat csodálom, Egon barátommal együtt, mert sokat beszélgettünk ezekről. És nagyon csodálom a svájci órás mestereket, mert olyan szerkezeteket képesek létrehozni, hogy az hihetetlen. Ez az óra például, ami rajtam van, ez egy automata óra. Nem kell felhúzni, nem kell elemet cserélni bele, nem is fényevő, tehát nem kell kitenni fényre, lehet vaksötétbe. Automatán ugye magát húzza nyilván azért, hogy a mozgást hasznosítja föl, hogy mindig megy, mondjuk tételezzük fel, hogy mindig fog menni, és nem fog elromlani. Mindig megy, mindig halad. Isten még csodálatosabb, mint a svájci órásmesterek, mert ő létrehozta az időt, ami így halad, ami megy folyamatosan, és soha nem áll meg az életünkben. Vég nélkül halad. Ez a kronosz. Ezt meg kell értsük, hogy az életünk ebbe helyezkedik bele. Mindig megy. Nem leszünk fiatalabbak, és peregnek le az éveink. A második kifejezés az már mélyebb üzenettel bír számunkra, amit a Szentírás használ az időre, az úgy hangzik, hogy kairos. A kairoszt úgy szoktuk fordítani, hát leginkább körülírni, hogy a valamire alkalmas idő. Amikor valamire van időd, amikor valamire van lehetőséged, a valamire való alkalom. Például ma kairoszod volt, kairoszunk volt összegyűlni. Volt rá időnk, talán az is úgy bennem, hogy alkalmunk, lehetőségünk, módunk, erőnk, egészségünk, sok minden. Tehát nem csak szűken véve az időt, hanem hogy volt rá alkalmunk, az alkalmas idő. A mai nap még alkalmas idő arra, hogy az Isten szerest, és az Isten szolgáld. Vagy ha nem alakítottál még ki az Istennel kapcsolatot, hogy beletedd az életedet az Istennel való kapcsolatba. Ma kairosz van szeretni egymást, megölelni egymást, köszönni egymásnak, valami jót tenni. Tényleg úgy van ez, hogy amíg tart a ma, addig szeres, addig szolgálj mások felé, mert szalad az idő. 2008. április 20-án gyűltünk mi össze az elkötelezettség napjára, és 2008. április 27-én, megjegyzem születésnapon másnapján, alakult meg és született meg a Trinity gyülekezet. Az volt az első istentisztelet. 2008. április 27-én. Mert valahogy ott azt értettük meg, hosszas keresés után, erre a keresésre képzeljétek-e, elvonulásokat szerveztünk, elmentünk a Mátrába, imádkoztunk, tanulmányoztunk, hogy működjünk. Egyesület legyen ez, baráti kör maradjon ez, spontán maradjon, legyen szervezet, mi legyen, hogy legyen, gyülekezet. És az is teljesen nyitott volt, képzeljétek-e, hogy milyen egyházhoz csatlakozzunk. Én átküldtem a teljes társaságnak, jó néhány egyháznak a hitvallását, dolgait, stb. Beszéljük meg, keressük ezt az Istentől. És volt kairoszunk. Volt egy alkalmas idő valamire. Megértettük, hogy most alkalmas, ma alkalmas arra az idő, hogy valami létrejöjjön, valami megtörténjen. Testvérek, életünknek legutóbb, mikor itt járhattam, azt mondtam, hogy csak két célja van, minden egyéb célunk az ebbe illeszkedik bele. Megismerni őt, és megismertetni őt. Megismerni az Istent Jézus Krisztus által, és megismertetni őt másokkal. Minden ebbe csatlakozik bele egy hívő embernek az életében. Vajon, ha te visszanézel majd, most az advent az így alkalmas már erre, hogy így az időről, meg ilyenekről gondolkodjunk, nagyon alkalmas, vagy motivál bennünket erre. Ha visszanéznél erre az elmúlt évre, 2024-re, mennyit haladtál előre ezen a két területen? Megismerni őt? Mennyire ismerted meg őt jobban, mélyebben? És megismertetni őt másokkal. A saját fejlődésem, és a misszióm, a küldetésem. Az életem formálódása, az én tanítványságom, és a tanítvánnyá tételem. Mennyire halad, minden ebbe kapcsolódik bele. Aztán elindult már a gyülekezet, és az egyik első vendég előadónk, Deák Ernő barátom közvetítésével, meg aztán a kialakult kapcsolatok segítségével Meggyesi testvér volt, mert akkor már sokat kezdtem járni én is Erdélybe, meg a Párciumban, Nagyváradra. Emlékszem, mi volt a témája? Nem, én emlékszem. Nagyon furcsa cím, mondom, hogy ez mire gondol ez a bácsi.
Akkor már idős volt. Arról prédikált, hogy Jézus, akivel időt nyerünk. Mondom, hogy ez hogy van? Hát valljuk be, hogy vesztünk. Na, hát megéri, de vesztünk, nem? Hát például ma délelőtt most el kellett jönni imaházba. Tamás mindig mondja, gyertek, jövő héten is gondolom mondja. Én mindig mondtam, nem? Akkor gyertek bibliaórára, házi csoportba. Nagyon sok időbe kerül ez nekünk, nem? Hát időt vesztünk vele. És arról prédikált, hogy Jézus, akivel időt nyerünk, hát most nem tudom elmondani ennek lényegét, de érdemes gondolkodni rajta. Szentírás azt mondja, hogy annyira fontos a lelki testvéri összegyülekezés, egy gyülekezetbe tartozás, hogy áron is megvegyétek ezeket az alkalmakat. Az olyan, mintha kiállítanánk, láttam Máté Attila ott állt az ajtóba, másokkal a köszöntő szolgálatba, és akkor mondanak mindenkinek, hogy 15.990 forint lesz a mai belépő ide, és így mindenki boldogan fizetni, hogy no problem. voltam már színházban, és ott is kellett fizetni, tehát befizettem a belépti díjat. Áron is vegyétek meg a testvéri összegyülekezésnek az alkalmait. Fizessetek ért, hogy a jegyet árulának. Ötleteket ingyen adom egyébként, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Nem kell belőlem majd commission-t kapnom. Na jól van. A lényeg a következő, hogy legyen annyira fontos neked, nyilván nem lesz belépti díj, meg ilyesmi, hanem inkább arról van szó, hogy ha az neked pénzbe kerül, hogy ha az neked borzasztóan nehéz. Amikor nagyon sokat megyek az üldözött keresztények közé, az egyik kedvenc területe életemnek szolgálata, leginkább Közép-Ázsiába, a sztán országokba, meg Afrikába, meg arab országokba. Nagyon sokan közülük úgy élnek, hogy 3-400 kilométert utaznak egy föld alatti gyülekezetbe. Annak a veszélyét most nem is ecsetelem, hogy egyáltalán keresztények, és most egy Isten tiszteletre mennek, azt talán ki tudjátok találni. Minden egyes nap 13 keresztényt ölnek meg ma a világon a hitéért, és 380 millió keresztényt üldöznek a hitéért életveszélyesen. Tehát soha nem volt üldözöttebb a kereszténység, mint manapság, és a kereszténység a legüldözöttebb vallás manapság. Tehát még egy ilyen nincs. De ezt majd biztos utána néztek. Csak pluszba az, hogy ő el akar menni egy gyülekezetbe, föld alatti gyülekezet kell, mert a hatóságok nem engedik, azért vasárnaponként 3-400 kilométert utazik oda és vissza. És higgyétek el, hogy a nagy részük nem egy luxus Mercedesen, hanem vagy megy a zsukjával, vagy mindenféle közlekedési eszközzel, aztán az állomáson, mikor leszáll, akkor becsavarják egy szőnyegbe, beteszik a zsuk hátuljába, és így viszik el, hogy ne lássa senki. Áron is megvegyétek az alkalmakat. Nekik nagyon drága az a vonatjegy. De hát sokkal több egyéb drágaság van ebben. Áron áldozva, és időben, amikor van alkalmas időd, addig rendezd a kapcsolatodat az Istennel. Azt is mondja a Szentírás, hogy ma van az üdvösség napja. Hát mondhatod, jó, hát ez több ezer éve mondtad, akkor volt. Nem. Ez minden nap igaz, ez az ige, hogy ma, számodra ma van az üdvösség napja. Nem biztos, hogy lesz neked holnap. Lehet, hogy lesz neked holnap, úgyhogy nem azzal akarlak ijeszgetni, hogy nem tudom, beteg leszel, meghalsz, vagy előtt egy autó, hogy nem biztos, hogy képes leszel. Lelkész társaimmal, akik sokszor álltunk már haldoklók ágya mellett, mi ismerjük, pontosan jól ismerjük azt a borzasztó átélés, számunkra is rossz az, hogy ott van valaki, aki azt mondja, hogy én most már szeretném rendezni az életemet Istennel, úgymond szeretnék hitre jutni, szeretnék megtérni, és már nem tud. És mindent mondasz neki, és mindent csinálsz, és mondod, hogy mondja utánam ezt az imát, hogy Istenem, én most megbánom, és azt mondja, elmondja, de azt mondja, érzi, hogy a plafonig se jutott, hogy most már nem megy. Lejárt a kegyelmi idő? Van, aki ezt így fogalmazza. Nem tudom, ez egy nagyon mély kérdés teológiailag. Amit biztosan tudok, hogy ma van az üdvösség napja. És hogyha Isten ma megérinti a szívedet, akkor ma kell az Istenhez jönni és belehelyezni magad ebbe a kapcsolatba a magad részéről, mert ő már invitál bele, ő már hívogat bele. Ez ma van. Így szól az ige, hogy ma, ha az Úr szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Lehet, hogy holnap már kemény lesz. És akkor jöhet mindenki, hivathatsz papot, meg akármit. Nem tudják helyetted megoldani. Ott fekszel egy ágyon, vagy akármi, és tudod, hogy nem is az a legnagyobb baj, hogy mindjárt meghalok. Annál nagyobb bajok jönnek utána. Mert ott már nem megy. De ma érzed, hogy a szívedet most ez így elkezdi melegíteni ez az üzenet, akkor tudod, hogy ez mit jelent. És utoljára a harmadik fogalmat hadd mondjam még, tehát Kronosz, folyamatosan megy az idő folyam. Aztán ebben vannak Kairoszok, egy valamire alkalmas idő. Na ezeket bölcsen kell kihasználni, nem esztelenül, mert az idő folyam az önmagában gonosz. Rossz irányba mennek a folyamatok, ezért, hogyha valami Kairoszt érzel, hogy na most meg tudok tenni valamit, valakinek tudok ma egy jót mondani, ezt meg tudom ölelni, tudom bátorítani, vagy én magam az Istennel tudom rendezni az életemet, akkor ragad meg ezt a Kairoszt, mert nem biztos, hogy itt lesz egy másik. Bár a Kronosz az folyni fog. A harmadik kifejezés pedig az időre az az Aion a görögben, és ezt pedig valahogy úgy fordítjuk, hogy időszak, egy hosszabb időszak, kor vagy korszak. kicsit specifikusabb értelemben mi most beléptünk adventbe, ami egy ilyen ájón, egy ilyen kis korszak, 4 hét, amikor van, aki a karácsonyt várja ezzel, meg az évvégi szabadságot, van, aki meg arra emlékszik vissza, hogy Krisztus egyszer már eljött, aztán Krisztus egyszer el fog jönni a teljes dicsőségében, és ezt várja, vagy ez a gondolat van benne, mert ezek korszakok. De a Szentírás arról is beszél, hogy az adventnek van egy sokkal mélyebb idősíkja is, hogy Jézus eljövetelével egy új ájón, egy új világkorszak adatott nekünk. Hogy a földi életünk vége, az nem egy olyan mondat, amire pont kerül. Ott lehet egy vessző. Nem minden a földi élet. Nem zárul le itt a sorsunk. Advent, sokan azt hiszik, azt jelenti várakozás. Hát itt van a várakozás, nem azt jelenti. Advent azt jelenti, hogy eljövetel. Hogy Jézus Krisztus újra el fog jönni, és az ő országában akkor már nem lesz szomorúság, nem lesz hitelcsapda, nem lesz rossz indulatú daganat, nem lesz fekély a lábon, nem lesznek pattanások az arcon, nem lesznek munkahelyi gondok, nem lesz gyász, nem lesz szakítás, nem lesz fájdalom. Jelenések könyve, hát csak egy pici rész, ami leírja, hogy milyen lesz az az ország, amikor kiterjeszti Jézus Krisztus az ő országát. 21. részből olvasom föl az első 4 verset. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sem volt többé. És láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amint Istentől alászállt a mennyből, felékesítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Hallottam, amint a trón felől egy hatalmas hang ezt mondta, íme az Isten sátora az emberekkel van és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És szemükről minden könnyet letöröl akkor majd. És halál nem lesz többé sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, mert az elsők mind elmúltak. Ez csak egy pici része, pici leírás annak, hogy az az élet, az a létezés, az az ájón, az már a legvégső. Ha azt egyáltalán lehet időszaknak nevezni, mivel ugyan idő nem lesz, de mégiscsak ott elindul egy új korszak, az nagyon csodálatos lesz. De van egy nagyon rossz hírem, meg van egy nagyon jó hírem hozzá. Hadd kezdjem a rosszal, pessimista kedvé. Nem lesz ott mindenki automatikusan. Nem vagyunk buddhisták, meg nem vagyunk sok-sok minden más, aki azt mondják, hogy hát azért majd valahogy azért oda, majd azért valahogy úgy intézi ez az Isten, meg stb. Nem, a Szentírásnak nagyon-nagyon tiszta a tanítása arról, hogy nem lesz ott mindenki csak úgy automatikusan, ez a rossz hírem. De van egy nagyon jó hírem is. Bárki ott lehet, aki szeretne. Ez a jó hírem hozzá. Nem lesz ott mindenki automatikusan. Én nem leszek ott automatikusan, vagy te nem leszel ott automatikusan. Nem lehetsz. De lehetek én is, lehetsz te is, hogyha szeretnél. De ahhoz be kell jelentkezni, be kell csekkolni. Néhány évvel ezelőtt a nagyon neves Zserbó kávézó étterembe a Budapesten, a Vörösmarty téren kaptam egy vezetői találkozóra meghívást. Mentem is, felöltöztem szépen, ahogy illik, indultam oda a Zserbóba is. Hát láttam, hogy ott már az ajtónál ugye van egy kis asztal, és ott megállítanak mindenkit. Előttem ment egy fiatal pár, látszott, hogy a fiatal 20-as éveiben járó fiú valami nagyon jó helyre akarta vinni a barátnőjét, Zserbóba eszünk, és ott mondták a regisztrációsok, hogy ma nem tud jönni, mert zárt körű rendezvény van. Fú, szegény srác, nagyon ott egy kicsit elégedetlenkedett, meg ilyesmi, meg minden, szóval nagyon-nagyon nagy. Elküldték őket onnan. Aztán volt előttem még egy férfi, ő megmondta, hogy igen, én erre jöttem, én meghívott vagyok. És ellenőrzi a kis hölgy, hogy igen, meghívott volt, de maga nem jelentkezett vissza. Vissza kellett volna jelentkezni, tényleg nem tudjuk beengedni, mert minden széken ülnek minden. Na, az ember, az sokkal rosszabb állapotba ment el, mint a fiatal pár.
És mentem én, aki egyiküknél sem voltam jobb ember, nem volt nagyobb érdeme, meg semmi, mondták, hogy igen, maga visszajelzett, maga válaszolta. Meghívásra, tessék befáradni. Kedves barátom, vendégeink, bárki, aki hallod most az igét. Isten az ő meghívását mindenki felé mondja. Jézusban például egyszer így, hogy gyertek hozzám, hogyha megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ez persze úgy is igaz, hogy amikor emocionálisan és mentálisan, tehát érzelmileg és gondolatilag megvagy valamiben terhelve, Krisztus tud adni teljes békességet. Én a 6,5 órás rák eltávolító nagy nyílt hasi műtétem előtt legjobban a félelemtől féltem. Kérdezte az én lelki vezetőm, nemzetközi elnökünk az én lelki vezetőm is nagyon közeli, és kérdezte, hogy Joseph, mitől félsz a legjobban? A fájdalomtól, vagy hogy meg lehet halni, mert ez szó szerint egy nagyon erős életveszélyes műtét volt. És én mondtam, hogy nem, ezektől nem nagyon, én a félelemtől félek. Azt mondja, hogy beszélj róla, hogy az mi, hogy én attól félek, hogy ott aznap reggel, amikor majd bekövetkezik a műtétem, én úgy fogok félni és rettegni, hogy én lehet, hogy megszökök a kórházból. Vagy úgy felmegy a vérnyomásom, úgy elborul az agyam, olyan pánikroham lesz rajtam, vagy amikor oda elkezdenek betolni, vagy jön értem a műtős fiú, vagy akármi, hogy önkívületbe leszek, vagy ordítani fog, nem tudom, tehát nem voltam ilyen helyzetben, de valahogy így gondoltam. Én ettől féltem a legjobban. És nagyon sok imádkozás volt ezért is. Hát akkor ugye már be kell előtte feküdni, és akkor minden reggel 4:20-kor csapják föl a nővérek a villanyt, amúgy is ilyen 2 órát alszol, mert bocsánat a dolgokért, de mellette halálhörgések és akármik vannak, tehát ez a transplantációs klinika a Soténak, és itt nem egyszerű esetek vannak, tehát ez csak a súlyos nagyműtétes osztály, úgyhogy eleve ilyen az éjszaka, de 4:20-kor fölcsapják a villanyt, veszik a véredet, és akkor mondja a nővére, hogy akkor tessék lezuhanyozni, és teljesen mesztelenül csak a lepedővel letakarva az ágyra feküdni, majd jönnek önér, tervek szerint második műtött, tehát olyan délután 2 környékén. Addig nyílt vagy 60-szor az ajtó, mindig nézett, hogy most jönnek, és ott fekszel mesztelen a lepedő alatt, reggel 4:20-tól délután körülbelül 2-ig, amikor elvittek. És akkor ráadásul váratlanul vittek, mert másképp ért véget a műtő, nem kaptam nyugtatót se, és akkor nyugtató nélkül vittek, hát majd ott úgyis lesz altatás. Jó. És teljes nyugodtság volt bennem, nem ismertem magamra. Valóban a 23. Zsoltárt mondogattam, halál árnyékának völgyéről is szó van ott, meg sok jóról. És kikötöztek, míg kikötözik az embert, betoltak a Da Vinci robot alá, mert az is dolgozott rajtam, meg gyalog is csinálták, tehát mindenféle egybekapcsolódás volt. És akkor kikötötték a két kezem, le volt szíjazva, úgy voltam, mint Krisztus, csak ebben merem magam Krisztushoz hasonlítani, lábamat is. Úgyhogy akkor én mondtam, hogy ez nem olyan jó. Mondtam a műtősnek, hogy oldja már el a kezemet, hogy megvakarjam az orromat. Mondta, hogy majd megvakarom én magának. Nem kell azt eloldani. Úgyhogy megvakarta. Leborotválták a hasat, és teljes nyugodt maradtam. És már előtte egy nagyon hosszú imádságban újra letettem az életemet, felkészültem a halálra is, hiszen elmondta a sebész professzor, a Soté klinikának a vezetője, aki vezette a nagy csapatot a műtétben, hogy az a baj, hogy itt 3 vezeték, mintha 3 kábelt így összeszikszalagoznál a technikusi pultnál, így fut együtt. Az egyik egy fő artéria, a másik a teljes epe vezeték, amiből nekem az egészet kikukázták, nyilván a hólyag, meg ilyesmi, az hagyján, de hogy az egész vezetéket kivették, tehát itt van egy 40 centis vágásom. És mondta, hogy az a baj, hogy ezek így össze vannak integrálva, ezért a 6,5 órán keresztül több ezer kis vágást kell ejtsünk, 100 milliméter pontosan, ezt a részét nem bízhatjuk még a robotra sem. Mondom, igen, azoknak is úgy nagyon remeg a keze. És akkor mondta még az elején, amikor fölkészültünk erre, hogy itt azért emberek vagyunk, itt egy 100 milliméterre mellé megy, akkor ott az élettel össze nem egyeztethető dolog következik be. Mondom, így kell mondani, doktor úr, hogy meghalhatok? Így kell ezt nekünk mondani. Igen. Mondom, jó. Ezt is alá kellett írni, meg 10 nagy rizikót, vagy micsoda, nem ez a rizikó volt, és 10 szövődmény lehetőségét, meg akármint. Na mindegy, szóval ezt így mind tudtam, és ott is még egyszer úgy imádkoztam, így néztem bele a Da Vinci-nek a nagy reflektorába, hogy Isten, teljesen leteszem az életemet, ha kell, akkor minden nem kelek föl, erre kész vagyok. Páromnak otthon végrendelkeztem, minden tud a biztosításokról, helyzetünkről, házról, mindenféle dologról, tehát tényleg úgy mentem be. De nyugodt maradtam, nem tudom miért, ez nem én vagyok, biztos, hogy nem. Én ennél sokkal rosszabb, gyávább, gyengébb vagyok, ez csak Krisztus volt. Így is igaz, hogy gyertek hozzám, ha megvagytok terhelve. De az igazi főmondani valója nem ez ennek az igének. Hogy akiket megterhel a bűn és az Istentől való elszakítottság, gyertek hozzám, mert én egy ilyen örök megnyugvást adok majd a mennyek országába. Ez a meghívás. De elfelejtesz regisztrálni, elfelejtesz válaszlevelet küldeni, akkor baromi nagy felsülés lesz a mennyek kapujában. Ezt hadd mondjam, ez a rossz hír. A jó hír viszont az, hogy ma, amíg tart a kegyelem, válaszolhatsz neki, és mondhatod azt, hogy én nem engedem a kronoszt. Az idő csak úgy elfolyni az életemen. Mert megint karácsony van, az már mindjárt az lesz megint. Tudjátok, ugye, hogy az élet olyan, mint a WC-papírtekercs. Minél közelebb van a végéhez, annál gyorsabban pörög. Ilyen az életünk. Abszolút ilyen. Ma, ha az Úr szavát hallod, akkor ragad meg a kairoszt. Fogd meg azt az alkalmat, hogy most erre van egy alkalmas idő, mert én bent akarok lenni, abban az ájonban, ami az Istennel való élet lesz. Gyász nélkül, fájdalom nélkül, szomorúság nélkül, örökkön örökké. Kívánom, hogy tudd elfogadni a meghívást. Amen.